Kedves hallgatóim! A modernizmus elleni 10. Pius által személyesen kezdeményezett és irányított hadjárat a Lamentabilis a Passendi megjelenését követően a modern gondolkodás minden megnyilvánulására kiterjedő akciósorozattá bővült, amelynek irányítói között ott volt Mary Dale Wall államtitkár mellett a Passendit megfogalmazó Jean Biot jezsuita bíboros és a modernisták elleni fellépés irányításával megbízott Umberto Benigni bíboros, de rendelkezésükre állt a kúria szinte teljes apparátusa is. Így a következő években az Index kongregáció tucatjával helyezte a tiltott könyvek jegyzékére modernista gyanús szerzők írásait, a Pápai Biblikus Bizottság állásfoglalások egész sorával igyekezett akadályokat gördíteni a modern szentírás tudományi módszerek használatának útjába, a Szent Officium kongregációjának kezdeményezésére pedig komoly egyházi büntetések kiszabására néhány kirívó esetben a döntésekkel szembeszegülők kiközösítésére is sor került. Egyházmegyénként úgynevezett vigilancia bizottságok alakultak a modernizmus gyanúja miatti fel- és bejelentések kivizsgálására, magában Rómában pedig az inkvizíció legrosszabb idejét idéző titkos megfigyelésekről és eljárásokról születtek döntések, amelyek keretszervéül került felállításra Benigni vezetésével a Sodalitum Pianum, a modernista eszmék és személyek felkutatására és megfigyelésére hivatott, már-már titkos szolgálati jellegű szervezet. Ennek köszönhető, hogy még 1907 körül a konzervatív neoskolasztikus tudósok zöme a modernizmus elítélésében még Szent Tamás eszméinek a modern bölcselet téveszméi feletti intellektuális diadalát ünnepelte, az ügy ekkor már döntően nem tudományos kérdés, hanem az egyházon belüli mindenfajta ellenzék, egyházpolitikai és egyházfegyelmi eszközökkel való megrendszabályozásának, a vele való leszámolásnak vált az eszközévé. Igen jellemző, hogy a modernista minősítés rövidesen már nem csupán a valóban vitatható gondolatokat megfogalmazó biblikusokra és dogmatikusokra sütötték rá, hanem politikai, egyházpolitikai nézetek képviselőire vagy olyanokra is, akiknek akadt olyan ellensége, aki a besugás keszközével élve vádakkal lépett fel Rómánál. Ennek megfelelően püspökök, neves, a modernizmussal semmilyen szellemi kapcsolatban nem álló teológia tanárok, közéleti kérdésekben megnyilatkozó klerikusok és laikusok is felkerültek a megvádoltak listájára, olyanok, mint a magyar Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, a hazai közéleti katolicizmus karizmatikus vezéregyénisége. Őt például 1911-ben hazai névtelen feljelentés alapján a Rómában szolgáló Szabó Szádok dominikánus súlyosan elmarasztaló szakvéleményére tekintettel vonták gyanú alá, három írását indexre téve, lényegében megakadályozva azt, hogy személye szóba jöhessen a soron következő hercegprímási kinevezéskor. A modernizmus elmarasztalásában e név szerint vagy közismert módon érintett katolikus tudósok igen változatos módon reagáltak az őket ért vádakra, szankciókra. Loisy kitartott cenzúrázott nézetei mellett és nem vetette magát alá az egyház ítéletének. 1909-ben kiközösítésével egy időben kilépett a katolikus egyházból, és a hittől is eltávolodva állami egyetemen tanított tovább. Egykori tanára, a jeles egyháztörténész Louis-Marie Olivier Duchesne a gyanúsítottak listáján szerepelt ugyan, elítélésére azonban nem került sor, így megmaradhatott katedráján, miközben a francia akadémia is tagjai sorába választotta, összefoglaló egyháztörténeti műve azonban 1912-ben felkerült a tiltott könyvek jegyzékére. Loisy párizsi pályatársai közül a 20. század legnagyobb francia biblikusának számító Joseph-Marie Lagrange dominikánus, aki a 20. század első éveiben már a történetkritikai módszer elkötelezett hívének számított és alapítója volt a modern szemléletű Revue Biblique folyóiratnak, Szokszó nélkül alávetette magát a korszerű módszerek alkalmazását tiltó döntéseknek, és ezt követően a jeruzsálemi École biblique falai között dolgozva a Pápai Bibliai Bizottság tagjaként apró lépésekkel igyekezett előkészíteni a katolikus szentírás tudomány megújítását. Személyesen is érintettje volt a Passendi elmarasztalásának Pierre Batifol, az Institut Catholique de Toulouse rektora, akinek két műve is szerepelt a kifogásolt írások között, a Passendi döntéseinek azonban alávetette magát. Így is távoznia kellett Toulouse-ból, Párizsba visszatérve azonban élete végéig folytathatta egyház és liturgia történeti munkásságát, miközben az egyháztól eltávolodó Loisy egyre radikálisabb nézeteivel is vitázott. Más utat járt be Loisy tanítványa, a radikális publicista, biblikus és egyháztörténész Prosper Alfarik. Az eredetileg egyházmegyés pap és teológia tanár Alfarik vita irataival kapcsolódott be Loisy oldalán a modernizmus körüli diskurzusokba, mestere kiközösítését követően pedig 1910-ben felhagyott a papi szolgálattal. A 10-es évek végén már a mitológiai és vallástörténeti iskola eszméivel felvétettezett laikus vallástörténészként jutott egyetemi katedrához, egyre határozottabb ateista és antiklerikális meggyőződése pedig 1933-ban a radikális szabadgondolkodókat tömörítő racionalista szövetség megalapításához vezetett. Kiközösítése után Alfarik eljutott Jézus történeti létezésének tagadásáig és a vallások szinkretisztikus fejlődésének állításáig, míg a jezsuita dogmatikus Henri Bremont fiatalabb éveiben John Henry Newman barátja és gondolatainak kiváló ismerője minden támadás ellenére lojális maradt a hithez és az egyházhoz. A modernizmus történetének jelentős alakja volt a francia oratoriánus szerzetes Lucien Labertonnier. Publicistaként és lapszerkesztőként az egyház szervezeti, tambéli és lelki megújulását követelve került a modernizmus gyanújába, John Henry Newman híveként pedig kezdettől ellenségesen szemlélte a kibontakozó neoskolasztika rideg objektivizmusát, és ennek írásaiban is hangot adott. Az egyházban hivatalossá váló intellektualizáló és racionalizáló struktúrákat a hit elszegényítésének vétkében vélte bűnösnek, és nevezetes antitomista tézisei bizonysága szerint úgy gondolta, a konzervatív egyházi és a konzervatív teológiai filozófiai struktúrák voltak éppen egymást erősítve konzerválják a katolicizmus életidegenségét. Labertonnier az 1907-es cenzúráknak alávetette magát és visszavonult a közszerepléstől. Spirituális hatása azonban főleg Teilhard de Chardin révén később határozottan érvényesült a hagyományos skolasztikában szemben álló gondolkodók között. A modernizmus filozófus hívei a modern életfilozófiák irracionalizmusából és intuitivizmusából kiindulva a keresztény tanítása változatlanságát és változhatatlanságát, az egyház közvetlen történeti tényként szemlélhető isteni eredetét, a természet feletti történések realitását és értelmi beláthatóságát tették bírálattárgyává, és azt képviselték, hogy a teológia valójában nem más, mint az emberi vallásos érzék történeti produktuma. Erre a gondolatmenetre építette a maga felfogását a francia laikus Édouard Le Roy, vagy az olasz klerikus bölcselő Ernesto Buonaiuti, később a modernista krízis egyik első történetírója, élete végén lelkes kereszténydemokrata, a kritikus szemléletű egyház történetírás jelentős alakja, és a lapszerkesztő Romolo Murri, a politikai katolicizmus és a szociális kereszténység hirdetője. Modernistának minősült a német születésű, de Angliában élő laikus katolikus bölcselő és publicista Friedrich von Hügel is, aki az emberi lélek irracionális vágyakozásából igyekezett levezetni a vallás, a hit lényegét. Nézete szerint ez az elemi vágy a történelemben tárgyalsul szubjektív istenismeretként, és ez a folyamat teremti meg a keresztény gondolkodás metafizika iránti, nem külső tudásból, hanem belső késztetésből származó igényét. A modernizmussal megvádoltak sorában a legtudatosabb és legelszántabb, a modernizmus bélyegét büszkén elfogadó és vállaló gondolkodó, az angol konvertita jezsuita szerzetes, vallásfilozófus és fundamentál teológus George Tyrrell volt. Ő már korán, 1900 körül felkerült a Róma által gyanúsnak tartott szerzők listájára. A kora egyházát a középkoriasság vétkében elmarasztaló angol jezsuita a katolicizmust, mint intézményt tette felelőssé azért, hogy anakronisztikus módon kötelező és biztos tudásként terjeszti elő azt az avult, skolasztikus gondolkodásmódot, amely a hit, az egyéni vallásos meggyőződés, a vallás lényegét jelentő életállapotok értelmezésére alkalmatlan. Ami a dogmatikai rendszert, mint oltalmazandó örök valóságot és igazságot illeti, Tyrrell azon a véleményen volt, hogy maga a dogma nem más, mint a hívő gondolkodás által alkotott, időleges és a változandó emberi konvenció, amelynek érvényességét nem a skolasztikus bölcselet jól levezetett tételei, hanem a valóságosan működő emberi, közösségi hitérzék és az erre támaszkodó közmegegyezés biztosítja. A vallás lényege a csak a természetes hitérzék révén intuitív módon megérezhető istenélmény, amelyet a hívő közösség történelmileg változó módon alakít, formál, értelmez. Ebből következett Tyrrell skolasztika kritikájának lényege, hiszen véleménye szerint a teológia feladata nem a kinyilatkoztatás megértése, hanem megélésének szolgálata. A modernista álláspontok elmarasztalása után a korábban már a jezsuita közösség elhagyására kényszerült Tyrrell nem vetette alá magát a vatikáni döntéseknek. Róma retorzióként még 1907-ben eltiltotta a papi tevékenység végzésétől, kiközösítésére azonban korai halála miatt már nem kerülhetett sor. Tyrrell volt az egyik azon kevesek közül a modernizmussal megvádoltak táborában, aki vállalta nézetei összefüggő rendszerként való minősítését, amelyet lényegében a tanító hivatal által képviselt skolasztikus és középkorias doktrína modern, nyitott alternatívájának tekintette, s amelyet az egyház hajójának Skylla és Charybdis közötti hánykódását elkerülő szándékokkal próbált értelmezni. A modernista válságnak mintegy utójátéka volt X. Pius részéről 1910-ben a Sacrorum Antistitum kezdetű rendelkezés kiadása. Ez az egészen a II. Vatikáni zsinat utánig hatályban maradó intézkedés, mintegy a pápa teológiai végakarata, a klerikusok számára úgynevezett antimodernista eskü letételét írta elő, egyszer s mindenkorra lehetetlenné kívánva tenni a modern eszmék beszüremkedését az egyház tanításába. Az esküszövegének megjelenése igen élénk visszhangot keltett, egyebek között a német teológusok kollektív tiltakozását vonva maga után, akik elérték, hogy ők és csak ők ideiglenes felmentést kapjanak az eskületétele alól. Maga a teológia történészek által mesterségesen gerjesztetnek vélt modernista válság végül 10. Pius 14. augusztusában bekövetkezett halálával ért véget. Alakjának 12. Pius általi 1954-es a szentek sorába emelése pedig alig a teológusi bölcsességének, főpásztori érdemeinek, inkább személyes hitének, buzgó vallásosságának volt köszönhető. Kedves hallgatóim, Búcsúzzunk ezzel mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
A mikrofonnál Keresztes Szilvia.